Tovább kalandozunk Czeisszing Miklóssal, a Német Turisztikai Hivatal magyarországi képviseletének vezetőjével a német városokban, a tengerparton, világörökségi helyszíneken és különleges múzeumokban.
A romantikát említetted, és ugye van a németországi kínálatban 8 tematikus útvonal, és ez azért jó, mert nem nagyon kell keresnünk, tehát nem nekünk kell fölfűzni, hanem különböző témákban kelhetünk útra. Az egyik például a romantika útja, és nekem ami nagyon tetszik, ez az időutazás az őskortól. Nyilván a civilizáció fejlődéséről szól.
Így van, tehát egészen a korai időkben vannak ezek az úgynevezett cölöpházak például, amik tóba vannak benn, például Baden-Württembergben, ugye ez az egyik korai, akkor például vannak őskori kövületek, illetve különböző ásatások, és ugye ahogy megyünk tovább ugye az évszázadok során, akkor az ipari forradalomnak például az emlékei, ne felejtsük el, hogy azért ebben a régióban Németország, illetve Poroszország volt az egyik hajtó motorja az ipari forradalomnak, ennek is nagyon sok emléke van. Utána a 19. század mondjuk a Ruhrvidék, tehát Essen és környéke, ami ugye az iparosodásnak a fellegvára volt. Aztán utána, ha tovább megyünk mondjuk, és tényleg most csak kiemelek pár pontot, mondjuk a Bauhaus, ugye annak is 2019-ben volt ugye a 100 éves évfordulója, tehát a Bauhaus épületei, a modernista épületek, és utána a második világháború után ugye az újjáépítésben a 60-as, 70-es éveknek a stílusa. Tehát ahogy mondod, tényleg a kezdetektől a napjaikig ezt végig lehet követni.
Egyébként, bocsánat, ezeket az útvonalakat, ezeket a tematikus útvonalakat a honlapon megtaláljuk?
Igen, vagy a www.germany.travel, és van, ami magyarul is megvan, de az mondjuk nem olyan sok, viszont ami nagyon fontos, hogy németül és angolul is minden megtalálható. Ezt sokan kérdezik tőlem, hogy hát ők nem tudnak németül. A jó hír az, hogy Németországban egyébként az idegenforgalmi infrastruktúra már úgy van kiépítve, hogy minden angolul is elérhető, leolvasható, és mondom a www.germany.travel-en, ott az ember, ha rámegy, nagyon ügyesen tud navigálni, és megtalálja ezeket az információkat, amiket te most kérdeztél.
Mivel könyves műsorban vagyunk, én elkezdtem nézegetni a honlapon, hogy hol találok nagyon szép könyvtárat, bármit, ami könyv, a könyvek szerelmeseinek érdekes lehet, és a Weimar itt láttam, a Weimari könyvtárat, bár ez nem volt szerencsés.
Hát mert leégett, igen. Ugye, de én is, hogyha megkérdezed, hogy melyik a kedvenc könyvtáram Németországban, az Anna Amália könyvtár, hiszen az a barokk stílusnak a jegyeit viseli, tehát maga az épület is fantasztikusan szép, ez nem egy nagy könyvtár, és össze van egyébként kötve egy föld alatti folyosóval egy modern könyvtárral, tehát az ottani egyetemi könyvtárral, ott is vannak nagy raktárépületek, és például ugye Weimarba ezt a könyvtárat ajánlanám úgy szívemből, de amik például nagyon szépek Bajorországban, Dél-Bajorországban, a különböző kolostoroknak a könyvtárai, tehát azt is lehet kombinálni, egy szép kirándulás, kolostor, a könyvtárat megnézni, és utána, ha éppen van ott olyan, de általában szokott lenni, akkor a kolostornak a pincéjébe egy kellemes sörözéssel befejezni.
Említetted a tematikus éveket a beszélgetésünk elején, és most viszont ez az év már nem így tematikus, ahogyan a Beethoven vagy a Luther év volt, hanem ugye 51 világörökségi helyszínre fókuszál. Igen. A németországi turizmus, vagy hát a kínálata.
Ugye, ha meggondolod, az 51 világörökségi objektum, az egy hatalmas spektrumot ölel fel. És ugye nekünk, mint turisztikai hivatal, az érdekünk, hogy minél több embert érjünk el, és minél több embernek legyen érdekes, amit én mondok.
De ebben benne vannak, bocsáss meg, a természeti kincsek is,
igen,
az épített örökség.
Tehát ebben benne vannak parkok, mondtam, ezek a cölöp építmények, őskori ásatások, Bauhaus negyedek, barokk városközpont, a Vattenger északon például, tehát minden benne van. És ez azért fontos, mert így igazából nincs olyan ember, aki ne találna valami, ami neki fontos. Mert a Bauhaus is nyilván egy nagyon érdekes téma volt, meg én nagyon szerettem, de ha őszinték vagyunk, azért az egy réteget céloz meg. Míg hogyha azt mondom, hogy UNESCO, van akinek a parkok tetszenek, van aki föl akar menni az északi tengeren és a Vattengeren, ugye amikor visszahúzódik a vizek a tengerparton, akar gyalogolni. Van aki például kastélyokat szeret, vagy ipari műemlékeket például, az is nagyon érdekes, tehát nem csak a Ruhrvidéken, Essen környékén vannak ipari műemlékek, ott a Cehetszolferein például, hanem más vidékén is Németországnak. Tehát, hogy akkor már tényleg valakinek nagyon kacifántosnak kell lenni, hogyha ebből a választékból nem tudja azt kiválasztani, ami neki való. Hogyha a honlapunkon valaki rámegy, ez a germany.travel-re, akkor az UNESCO oldalon ott ugye először föl vannak, hogy általában sorolva a UNESCO örökségi objektumok, 51 darab, és utána van ott is 8 tematikus út, ugye, amit említetted, és akkor meg lehet nézni, hogy valaki az időutazást akarja, vagy a romantikát, vagy a természetet például, és akkor kiválaszthatja azt, hogy akkor csak egy tematikába akar mindent megnézni, vagy pedig ő saját maga összeválogatja. Most mi csináltunk így ilyen közvéleménykutatásokat a magyarok utazási szokásával kapcsolatban, és örömmel konstatáltam én is azt, hogy akik Németországba mennek, egy nagy részük, azok fölkészülnek abból, ahová mennek, és már úgy válogatják össze, logikusan most itt nem játszanak utazási irodát nyilván, de azért úgy válogatják össze a látnivalókat, hogy lehetőleg minél többet lássanak, hogyha már ott kint vannak, minél sokszínűbb legyen. Tehát teljesen másképpen készül azért az ember egy németországi útra, még akkor is, hogyha egy ülés is van benne, mint hogyha kimegy a tengerpartra.
Az jutott eszembe, hogy hallgattalak, hogy az UNESCO világörökségi helyszínekről én emlékszem, nem tudom, 20 pár évvel ezelőtt, amikor én elkezdtem foglalkozni egy másik rádióban idegenforgalommal, és ott mi gyakran találkoztunk, akkor is sok szó esett, viszont az mindig valahogy kicsit merev, kicsit távoli, tudod, olyan hely, amit érdemes megnézni, de csak messziről. Azért ez nagyon sokat változott, nem?
Abszolút.
Sokkal turista barátabb lett minden.
Igen,
ilyen helyszín.
Tehát jól látod, Andi, ez pontosan így van. Tehát az a lényeg, hogy ugye mi egy országot szeretnénk kvázi megszeretetni, megismertetni, hogy menjenek oda turisták, meg ez a feladatunk. Most ezt ugye úgy lehet megtenni, hogyha ez idézi ebbe felhasználó barát.
Igen.
Tehát, hogy lássa azt, hogy mondjuk, ha gyerekekkel megyek oda, akkor a gyerekeket addig hol tudom hagyni, vagy ők mit tudnak nézni, vagy például nagyon sok helyen, hogyha itt a családi ülésekről beszélünk, már van gyerekbarát alkalmazás. Tehát nekik van külön egy olyan vezeték, és ami a gyerekeknek van az ő szintjükön, vagy vannak különböző helyek, ahol mondjuk babák vannak kirakva, és az, amit a felnőtt lát egy komoly elmeszélésen, mondjuk egy kolostorba, az babákkal, ilyen szerzetes figurákkal a gyerekek ugyanúgy le tudják játszani az ő gondolati szintjükön. Tehát a lényeg az, hogy ez nem egy ilyen tudományos kirándulás, hanem ez egy nyaralás, ezt élvezni kell,
szórakozás.
És szórakozás is úgy kell megcsinálni, és szerintem ez sikerült Németországnak, hogy ott jól érezik az emberek magukat, és közben az edukációs rész is azért kicsit ott van. Hogyha valakinek megvan az úti célja, hogy hova szeretne menni, akkor meg lehet nézni, hogy akkor abban a régióban, vagy abban a városban milyen koncert van. A fiataloknak például szívesen ajánlom mondjuk Berlint, hiszen ott majdnem minden nap van valamilyen koncert, most nem kell ilyen óriási koncerteket elképzelni, de nem csak német rock vagy pop együttesek lépnek fel, hanem a világ minden tájáról, tehát az a fiataloknak, és hát annak, akik meg a klasszikust szeretik, akkor ajánlanám például mondjuk Bayreuthot, ugye az ünnepi játékokat, vagy például Erfurtban van az úgynevezett templomi lépcső előadás, aminek az a lényege, hogy ott a hatalmas katedrális előtt egy óriási lépcső van, a lépcső az a nézőtér, és az előtt vannak különböző opera előadások, az is szerintem valamikor most augusztusban van.
Kerestem különleges múzeumokat Németországban, találtam néhányat, nem tudom, hogy van-e, amelyiket ismered, kiírtam ezeket, például van Illatmúzeum Kölnben, Kenyérmúzeum Ulmban, Bábmúzeum Lübeckben, Szakácskönyvmúzeum Dortmundban és Higiéniai Múzeum Dresdában.
Igen, ezek közül szinte majdnem mindegyiket ismerem.
Milyenek ezek?
Ugye mindegyik avval a témával foglalkozik, amiről az a város híres. Ugye az először mondtad az Illatmúzeumot Kölnbe. Uh-huh. Ugye a kölnis Wasser, a kölni víz, az ugye Kölnből származik, ugye ez a 4711, ugye az volt annak a háznak a száma a francia megszállás alatt, ahol készítették ezt a kölni vizet, és ez azért érdekes, mert ugye a legtöbb ember azt mondja, hogy egy parfümmúzeum biztos Párizsban van, vagy Franciaországban, biztos ott is van, ezt nem tudom, de hogy Kölnbe például, vagy ugye említetted például az ulmi kenyérmúzeumot.
Az milyen?
Az azért fantasztikus, mert Németországban van a világon a legtöbb kenyérfajta, több mint 3000 fajta. Ez is ugye részben ugye azért van, meg ugye a különböző tartományok, tehát mindent erre lehet igazából visszavezetni, a különböző tartományokban másképpen csinálták a kenyeret, a bucikat, a kifliket, és másfajta növényből, illetve most mondjam azt, hogy kapásban én is föl tudok sorolni, hogy hagymával, hogy köménnyel, hogy napraforgó maggal, hogy tökmaggal, hogy ilyen formájú, olyan formájú, tehát ez híres is egyébként, hát például New Yorkban is vannak a német pékségek, uh-huh. Ott is azért elég sok német populáció van, és például a legnagyobb választék a pékségekben, az mindig a német pékségekben van, tehát ez is egy ilyen fontos múzeum, és mit említettél még?
Szakácskönyv múzeum.
Azt nem ismerem.
Nem, és Báb múzeum Lübeckben, és még volt a Higiéné múzeum.
Ja, és a Higiéné múzeum Dresdában, azt is ismerem, ott még diákkoromban voltam, amikor még az NDK létezett, az egy ilyen egészségügyi múzeum, van az üvegember, az egy híres objektum itt a múzeumban, ez azt szolgálja, hogy megismerjük a testünknek a működését, és plasztikusan lehet látni a szervezetünket, és ez is egy ilyen különleges múzeum, hiszen ugye ez nem a napjainknak a múzeuma, ez már egy régebben épült múzeum, és hogy akkor már ilyet kitaláltak. De akkor én is mondok például egyet, amit szeretek, egy új múzeum, az a Kriminálmúzeum Berlinben, a Leipziger Placon, tehát a Potsdamer Plac mellett, és ez egy olyan fajta bűnügyi múzeum jelleg, hogy meg lehet nézni, hogy milyen fajta bűnesetek voltak, hogy harcolt ellene a mindenkori rendőrség, hogyan hallgattak le valakiket, hogyan lehet kombinálni. Például van egy, ami nekem nagyon tetszett, hogy beírsz egy jelszót, ugye ez a modern világban fontos, és a számítógép megmondja, hogy hány másodperc alatt lehet föltörni például, meg ugye ez is már ugye a kiberbűnözés ugye aktuális, tehát például nekem ez a múzeum is nagyon tetszik, vagy még egy másik kedvencem van, ahol voltam most, de abban a múzeumban már többször voltam, Bremerhavenbe, tehát fönt a kikötőbe a Kivándorlási Múzeum. Az azért nagyon érdekes, mert Magyarországról is Triest után az a Hamburg, Bréma, Bremerhaven kikötőkből mentek ugye azok a hajók, amik a kivándorlókat vitték a 16. századtól egészen az 1970-es évek közepéig. És ezt a több száz évet bemutatja nagyon érdekesen babákkal, berendezett termekbe, hajóbelsőket kialakítva, hogy nézett ki egy hajóbelső mondjuk a 17. században és mondjuk a 19. században. Akkor Ellis Eljánon, tehát ahol a szigeten, ahol kikötöttek ugye a hajók New Yorkba, be van rendezve egy nagy terembe, hogy ott hogy nézett ki a felvevő hely, ahol a bevándorlási tiszt kikérdezte az embereket, és ez hogy működött mondjuk a 19. század végén, és mondjuk a 20. század közepén. Ez is egy nagyon különleges múzeum. Gondoljuk meg, hogy ugye amikor a legnagyobb kivándorlási hullám volt ugye a 19. század második felében és a 20. század, tehát még az első világháború előtti időszakban, akkor azért az egész porosz területről, bajor területről, egészen Svájcig, ez egész terület, ez mint Hamburg, Cuxhaven, Bremerhaven, tehát ebből a régióból mentek a kivándorlók ki. Meg lehet nézni például azt a kartotékrendszert, amit vezettek. Tehát szám szerint meg lehet ott nézni, hogy hányan mentek ki egy nap alatt, vagy egy hónap alatt ezeken a kikötőkön keresztül, és azért ne felejtsük el, hogy azért Amerikában a német nyelvű kisebbség, ezt se nagyon tudjuk, hát nagyon nagy, és nem is tudom, valamikor volt egy népszavazás, ahol majdnem a német lett annak idején az Egyesült Államoknak a hivatalos nyelve. Tehát valamikor a 19. században. Tehát ez mind-mind érdekesség, és mondom, aki egy kicsit fantáziával bír, és érdeklődik ilyenek iránt, azoknak ajánlom ezeket a múzeumokat, például a most említett kivándorlási múzeumot Bremerhavenben is.
Ebben a műsorban, a könyvben utazomban, ha beszélünk Németországról és Németország kapcsán könyvről, a legfrissebb, mégis a legfrissebb kapocs irodalom vagy könyvek és az utazás összefüggésében ez a Mörk Leonóra által írt jó néhány könyv, amit nemhogy Németország ihletett, hanem hogy tulajdonképpen ott is születnek ezek a könyvek, ugye? Igen. És ez számottevő, ennek a vonzereje, ugye?
Ez így van, nagyon örülök én is ennek az együttműködésnek, amit folytatunk Mörk Leonórával. Ugye neki elég erős kötődése van Németországhoz, ő is szeret sokat kint lenni Németországba, és általában, hogyha valamilyen területen van, akkor megihleti őt, illetve sokat olvas különböző sztorikat, amik mondjuk azon a területen játszódnak, vagy egy személlyel összefüggésben vannak, és erről ír egy könyvet, és mi ennek azért örülünk nagyon, mert ez egy olyan útikönyv, ha így mondhatom, ami szép irodalmi tartalommal bírva oda csábítja az embereket, ugye elolvassák a könyvet, azt mondják, hogy fúha, ide én is szeretnék elmenni. A Nórának minden könyve, illetve a legtöbb könyve több sikon játszódik, tehát általában mondjuk napjainkba, és mondjuk 200-300 évvel ezelőtt, és általában olyan a tematikája, hogy a régi idősíkban játszódó objektumok, házak, települések, kolostorok. Kastélyok, kolostorok, igen. Azok megvannak és láthatók. És ez szerintem, ez egy nagyon jópofa együttműködésnek tartom, mert irodalmilag is nagyon értékesek Nórának a könyvei, és így kvázi szórakoztató módon bemutatja Németországnak egy régióját, egy városát, egy területét, egy kolostorát.
Nagyon fontos momentum Nóra minden regényében, hogy Bachról, Beethovenről, Goethéről, általában klasszikus zenéről, a korabeli irodalomról, 200-300 évvel ezelőtti irodalomról, Lutherről, az ő élettörténetéről, a törekvéseiről, szóval, hogy annyi minden információt ad az olvasónak, hogy valószínűleg ez is még közelebb viszi Németországhoz az utazni vágyót.
Igen, és ahogy említetted is, Nóra szeret ott lakni, ahol játszódik mondjuk egy regénye. Tehát például Luther összefüggésébe Erfurtba lakott ott a kolostorban, ugye, ahol Luther szintén tevékenykedett, de például volt női kolostorban is, vagy mondjuk egy Észak-Németországban játszódó regénye, ami egy volt malom, vagy raktárépületben játszódik, és ott is volt személyesen, vagy lakott egy kastélyba Usedom szigetén, ami most már egy kis szállodaként működik. Tehát abszolút hitelesen, autentikusan közvetíti nekünk azt, amit ott lehet látni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Németország kulturális vonzereiről beszélgettünk itt a könyvben utazomban Zeissing Miklóssal, a Német Turisztikai Hivatal budapesti képviseletének vezetőjével. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, és jó olvasást, jó utazást kívánok mindenkinek, akinek sikerült felkeltenünk az érdeklődését ebben az órában. Olá Andreát hallottátok.